Sziasztok, ez az After Podcast legújabb adása, én Sajó Dávid vagyok, a mai témánk pedig a Free Britney mozgalom lesz. Hogy mi is ez a Free Britney mozgalom, és mi történik Britney Spears körül, ehhez segítségemre lesz Steiner Kristóf, aki most éppen Görögországban élezi, a szokásostól eltérően nem élőbe fogunk beszélgetni, hanem a Zoom-on keresztül. Mit tudsz erről a Free Britney mozgalomról, ez miért indult el? Mit látsz ezzel kapcsolatban?
Szerintem egyébként a Free Britney hashtagek már akkor megjelentek, amikor Britney még a maga ura volt, csak először kezdték el gyógyszerezni, meg elzárni a világ elől, meg ilyesmi, mert hogy jóval azelőtt, hogy az édesapja átvette az irányítást az élete felett, azért neki volt egy nagyon komoly szétesése, és ez, amik ilyen Britney érákban tudok gondolkodni, mert évszámokban meg racionális, materiális világban nem vagyok annyira jól, de hogy ez a Blackout című lemeze volt, ami összeforr az a híres, hírhet fellépéssel, amikor gyakorlatilag céltalanul üres tekintettel sétált a színpadon jobbról balra, és a táncosok követték, és igyekeztek életet lehelni belé. És szerintem már akkor elindult egy picit ez a mozgalom, és hát az utóbbi időben nyilván felerősödött annak kapcsán, hogy mostanra eljutottunk egy olyan pontra, hogy a világ egyik leghíresebb embere egy olyan abszurd élethelyzetben van, amikor egyszerűen jogilag nem veheti át az irányítást a saját élete fölött, és nem dönthet a saját életének főként a professzionális részét illetően sem az anyagiakról, kreatív lépésekről, és a mozgalom mostanra abba futott ki, hogy rajongóktól kezdve olyanokon is át, akiket egészen eddig egyáltalán nem érdekelt Britney, egészen újságírókig, a szakmai, ez mostanra már mindenkinek szemet szúrt. Tehát ez most már nem csak egy réteg téma a Britney rajongók körében. És ugye most kifutott ez ebbe a bizonyos Time magazinos dokumentumfilmbe, és egészen abban, hogy Britney bejelentette, hogy nem hajlandó új zenét produkálni, és az világ által ismert Britney Spearsnek lenni addig, amíg nem kapja vissza a kormányt az életében. Röviden ez a Free Britney mozgalom.
Te hogy érzed, hogy nyilván te még nálam szerintem sokkal jobban képbe vagy a Britney életművel, azért én is vágom, de nem mondanám magamat rajongónak. Hogy érzed, hogy indokoltnak tűnik ez a fajta szigor az ő élete felett? Mert azért te magad is mondtad, hogy rengeteg felvétel van arról, ahogy láthatóan zavart állapotban van. Emlékszel te is arra, amikor letolta kopaszra a fejét, akkor volt egy ilyen, láthatóan volt egy ilyen megrecsenésszerű valami, amiben egyébként tegyük hozzá, hogy a sajtó és a média az rendkívül magas szinten hozzátett ahhoz, hogy annak idején 2007-8 környékén láthatóan kicsit megzuhant. Ettől függetlenül te úgy érzed, vagy úgy látod, meg gondolom biztos követed Instagrammal, meg azért tuti olvasol róla, hogy ez tényleg egy ilyen túlkapásnak érződik, ami az ő életével most történik az apján keresztül?
Én túlkapásnak értelmezem, elmondom miért. Leginkább azért, mert hogyha körülnézünk a művészvilágban, legyen szó énekesekről, zenészekről, színészekről, de akár írókról, festőkről, szobrászokról, azért egyáltalán nem ritka, hogy egy ember megreccsen. Különösen nem akkor ritka, ha valaki elképesztően híres lesz nagyon rövid idő alatt, és ezeknek a művészeknek a világ lehetőséget ad arra, hogy ezeket a tragédiákat és összeomlásokat feldolgozzák emberként és művészként is, és ebből nagyon sok csodálatosan izgalmas zenei anyag született, hogy ezek a művészek megrecsentek, és keresztül mentek rajta, és folytatták, és csinálták, és a legtöbb igazán nagy név ezen valamilyen módon keresztül ment. És nem tartom egy egészséges és jogilag nagyon megkérdőjelezhetőnek tartom azt, hogy ennek az orvosolása az, hogy ő akkor megzuhant. Ez az kell, hogy legyen, hogy innentől kezdve ő nem mehet keresztül művészként azon a folyamaton, ami egyébként szerintem az ő történetében megvan írva, hogy ő igenis, tehát egy abszolút időtlen, időtálló művész már így is, tehát ez már megvan neki, de hogy még nagyon izgalmas dolgokat fog majd ő, és tud majd ő kreálni onnantól kezdve, hogy teret kap arra, hogy kifejezze zenében, dalszövegekben, előadások során mindazt, amin keresztül ment ezekben az időkben.
Ez tök jó, hogy felhozod, mert én néztem a dokumentumfilmet tegnap, és azon gondolkodtam rengeteget, hogy mitől lehet a Britney Spearsnek egy ennyivel erősebb rajongói bázis, amint bármilyen más hasonló ilyen rágogumi popot is játszó énekesnőnek. Mert hogy én azt vettem észre, tudod, hogy én amikor a Britney nagyon menő volt, akkor azért én még ilyen fiatal voltam is. És nyilván tudod, amikor a maszkulin családi nevelés miatt látod, hogy én ilyen zét nem hallgatok, mert ez tök béna, akkor nem igazán értettem, hogy miért rajonganak érte az emberek. Viszont ma már azt látom, hogy akár a saját feleségem, akárki más, a Britney Spears az mai kontextusban egy ilyen hatalmas császár és példaképként van kezelve. Miért volt annyira más a Britney, mint mondjuk egy Mandy Moore, vagy egy Jessica Simpson, vagy egy csomó más hasonló énekesnő abból a korból? Akkor vágod őket, akikre gondolok, akkor igen.
Persze, hogy van, abszolút. Teljes mértékben, mert én úgy érzem, hogy én abban nagyon-nagyon szerencsés generációba tartozom, aki tényleg... Én már a zene iránt komolyan érdeklődő ember voltam, amikor Britney megjelent. Amikor a világ mindenség legfontosabb sztárja volt akkor is, tisztán emlékszem erre az időre, és utána nyilván mindarra, aki elkezdte őt egy kicsit utánozni, akiknek a producereik, dalszerzőik úgy gondolták, hogy csináljuk ugyanazt, mint Britney Spears. Tehát szerintem önmagában már ez, hogy Mandy Moore, Jessica Simpson például azért elég erősen Britney utánérzések voltak.
Így van.
És biztos mind a ketten szerintem amúgy nagyon tehetségesek, és nekem például Jessica Simpson These Boots Are Made For Walking feldolgozása majdnem annyira tetszik, mint a Nancy Sinatra. Szóval semmi, nem vagyok ellene Jessica Simpsonnak, de hogy egyrészt Britney kezdte el ezt. Tehát ezt a zenét ebben a tálalásban, ennek a közönségnek ezt ő kezdte el. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy nem voltak elődei, de ezt abszolút ő kezdte el.
Szerinted miért rezonált annyira jól a korai Britney, még a kis iskolás ruhás Britney? Miért rezonált annyira a fiatal fiúknál és lányoknál? Mert látom most a dokumentumfilmben is, hogy rengeteg fiatal fiú és lány megy el tüntetni, és arról beszél, hogy Britney megváltoztatta az életét. És mondjuk az én, nekem nehéz azt elképzelni, hogy tudná az én életemet megváltoztatni Britney Spears fiatalon, de vajon ezt miért mondják ilyen sokan? Mi volt akkor az, ami egy ilyen szinten, mert azt oké, hogy ő kezdte ezt el, de ez a szakmai része, a zene szakmai része. Mi lett az az érzelmi része, ami ennyire közel hozzá, és egyébként nem csak a fiatalokat, rengeteg meleg lány és fiú is azt mondta például, hogy nekik nagyon sokat segített az elfogadásban az, hogy Britney Spears-en nőttek fel kamaszként.
Abszolút. Én ezzel teljesen tudok azonosulni minden szinten. Egyáltalán nem érzem túlzásnak, mert ha elkezdünk a legelejétől belemenni, megjelent ez az iskolás egyenruhába bújtatott lány, aki nagyon érdekes hangon énekelt egy nagyon táncolható, fülbemászó zenére, és az iskolai közegben arról énekelt, hogy egy sevelet se nélküled kapcsolatban szenved, és megöli az unalom, és a magányosság, és egyszerűen ezzel mindenki tud azonosulni alapvetően. Tehát, hogy azok a gyerekek, akik akkor az iskolában ültek, éppen bele voltak zúgva valakibe az iskolából, és nem bírták elviselni, hogy nem tudnak szóval állni, mert tehát ott megvolt egy kapcsolat. Ez meg volt spékelve azzal, hogy be volt állítva ennek a még szűz vagyok, várok a házasságig, tehát ezzel is nagyon sokan tudtak azonosulni, azok a gyerekek, akiket a szüleik ráállítottak erre, hogy ez a helyes pálya, és akkor volt egy sztárjuk, egy rövid ideig, és utána az igazi azonosulás, és amire azt mondom, hogy Britney nagyon sokat segített mindannyiunknak az elfogadásban, az az, hogy mint ahogy az lenni szokott, kibújt a szög a zsákból, és kiderült, hogy ő egyáltalán nem olyan, mint amilyennek szerették volna a producerek beállítani, és hogy egy önmagát kereső, exhibicionista, de ugyanakkor bizonytalan, vicces, csupa szív lény, aki ragyog, és a ragyogásával együtt időről időre bukik, és ezzel tudnak az emberek igazán azonosulni, hogy egy húsvér emberről van szó, ami az én esetemben, de tényleg én is azt tudom mondani, hogy amikor leborotválta a haját, akkor azért az egy elképesztően fontos momentum volt, és nem csak a populáris kultúra tekintetében, hanem az a Britney róla volt mintázva, aminek ő volt az istennője, az abban a pillanatban lerombolta mindazt, és ez egy szerintem kimondottan transzcendentális élmény van.
Ez tök érdekes, hogy ezt mondod, mert például a hajborotválós eset az egyértelműen arra utal, mint hogyha ő szeretné jelezni a világnak, hogy könyörgöm, hagyjatok már békén élni. Én ezt így vettem le egy picit, és a dokumentumfilmben, amit te is említettél, ott is egyébként az van, hogy ahol az a legendás fotó készült róla, az a nagyon előnytelen kép, biztos megvan neked is, hogy kopaszon, vicsorít a sötétben, egy rohadt, igen, azaz, egy esernyővel a kezébe, igen, akkor egyébként éppen a volt férjéhez, Kevin Federline-hoz ment a gyerekei láthatását elintézni. És hogy tök érdekes, hogy ezt egyébként akkor szerintem senki nem tudta, csak az, hogy na, az őrült picsa már megint őrjöng, és hogy nagyon durva abba belegondolni, hogy te is dolgozol a sajtónak, én is dolgozom a sajtónak, hogy egyébként az ő mentális összeomlása az egyébként a sajtónak is volt köszönhető, hiszen ezek a kontextusok, hogy egyébként ő miért omlott össze, azok nem voltak soha kibontva, és szerintem 2021-ből nézve tudja, hogy tudunk erről okosabbat mondani, hogy mit kezelt például maga a média rosszul a Britney Spears-el kapcsolatban. Hogy ezt te hogy látod?
Hát igen, ez alapvetően Britneynek és nagyon-nagyon sok más hatalmas sztárnak a problémája volt, hogy tönkreteszi őket a körülöttük lévő felhajtás. És sajnos most én úgy látom, hogy egy javuló tendencia van a bulvár újságírásban, és alapvetően az újságírásban, tehát valahogy egy elfogadó kultúrkört építünk, én úgy látom, de akkoriban iszonyú kegyetlen volt a sajtó, és ma már nem jelenhetnének meg olyan szalagcímek nagy példányszámban fogyó bulvármagazinok címlapján, ami derogáló egy embernek, vagy gonoszkodó vele. De akkoriban, a 2000-es években ez teljesen normális és elfogadott volt, és ha valakiből szentet csinált a sajtó, akkor borítékolva lehetett, hogy ugyanezt az embert hamarosan egy éveken át tartó szétcincálás fogja megpécézni, és hát ebbe csak tönkre menni lehet. Én ezt teljesen meg tudom érteni.
Nem tudom, hogy mit gondolsz arról, hogy a Justin Timberlake végül kénytelen volt reagálni a dokumentumfilmre. Nem tudom, erről olvastál, vagy hallottál-e, hogy a Justin...
Nem, és mit mondott a Justin?
Na, hát ugye a Justin Timberlake, hogyha a hallgatók esetleg nem tudnák, bár azért erre szerintem a mi korosztályunkból emlékeznek pára, hogy az álompár...
Nagyon remélem.
Hogy azért a Britney és a Justin Timberlake volt az abszolút álompár, hogy a helyes, csinos, középiskolás külsejű szőke énekesnő és a NSYNC legtehetségesebb tagja összejönnek. Tehát olyan, mintha a Bravo magazinba teltek volna ki ezt az egészet. És ugyebár, nem tudom, emlékszem, amikor ők szétmentek, akkor még volt...
Sosem felejtem el a farmer ruhájukat, amiben
a talpik farmer ruha.
Mindkettem farmer ruhát.
Azaz, és cowboy kalap volt azt hiszem a Timberlake-en, nem?
Igen.
Az fantasztikus.
Nem kifejezi ezt a kapcsolatot.
Na de hogy... Emlékszem, hogy ők nem is jártak túl sokáig, szétmentek, és aztán a Justin Timberlake-et nagyon sokat zaklatták azzal, hogy na és amúgy szexeltetek, mert elvileg szűz volt. Na és egyik... És hogy az volt a legdurabb az egészben, hogy a Justin Timberlake, nem tudom, hogy azért, mert ez egy maszkulinabb időszak volt, vagy azért, mert ő is kicsit egy ilyen seggfej arc, de hogy rengetegszer belement abba, hogy hát igen, levartam a Britney, de kb. Ezzel a szó használatta. Hát igen. Szóval lényeg az, hogy ő egy kicsit alájátszott ennek a narratívának, hogy Britney-t meg kell alázni. Uh-huh. És a dokumentumfilm után olyan szinten esett neki egy csomó ember az interneten, hogy végül ő így elhatárolódott, és elnézést kért azért, hogy például a Cry Me a River című számában ugye azt sugallta a Justin Timberlake, hogy az a szám az arról szól, hogy Britney őt megcsalta, miközben erről egyébként soha semmilyen, ez nem volt igaz. Hogy ez is nekem egy kicsit érdekes, nem tudom, hogy te mennyire emlékszel az ő kapcsolatukra a talpik farmer ruhán kívül, amit nem tudunk elfelejteni.
Hát persze, emlékszem rá, tehát szürreális volt, hogy két önmagában is akkora sztárról kiderül, hogy egy pár, és ráadásul ugye ők még a Disney csatornánál dolgoztak együtt, tehát gyerekkoruk óta ismerik egymást. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen, tényleg egy ilyen szent házasságnak tűnt a populáris kultúrában, és bevonulhatott volna az abszolút ikonikus párosok közé, mint Nancy és Sid, vagy Madonna és Sean Penn, hogyha tovább tart.
Vagy Gary
is szintén. Tehát igen, ezért ezek ilyen ikonikus találkozások. És igen, hát ha már Madonna és Guy Ritchie, hogy ez nem mindig sül el jól. És azért egyébként a Britney meg a Justin azért mégis szerintem például még jobban csinálták végig és kezelték, mint például Madonna és Guy Ritchie, ami nagyon csúnya lett.
Igen.
De én nyilvánvalóan én azt látom, hogy a Justin ugyanazon ment keresztül, mint mindannyian, akik velük együtt nőttünk fel. Tehát, hogy ahogy mondtam, egyszerűen más értékek voltak akkoriban, és ez egyáltalán nem felmentés, inkább kritikája az akkori kommunikációnak, hogy igen, egy nagyon maszkulin, macsó éra volt bizonyos szempontból, és ami belefért akkor a Justinnak egy interjúban, az ma már olyasmi, ami nem csak, hogy nem férne bele egy interjúban, hanem úgy érzi, hogy elnézést kell kérnie érte, és szerintem ez egy tök nagy dolog. Én magam is így járnék el, és én magam is egyébként mindig ezt képviselem, tehát hogyha valaha az újságírói most már elég sok évem során írtam valami olyat, amiről később úgy érzem, hogy ma már másképp látom, vagy másképp nyilvánulnék meg, akkor én is minden esetben ezt hangsúlyozom. Nem kimagyarázva magam, hanem egyszerűen konkrétan kifejtve azt, hogy bizonyos szinten elnézést kérek azért, hogy akkor én úgy kommunikáltam abban a helyzetben, vagy úgy nyilvánultam meg, és szerintem ez egy óriási dolog. Kíváncsi vagyok, hogy Britneynek hogy esett, biztos nagyon boldog.
Te hogy látod, hogy a mai popénekesnők azok miért tudják ezt esetleg jobban elviselni? Mert ha megnézed Cardi B-t például, vagy Nicki Minaj-t, hát a Britney Spears hozzájuk képest tényleg egy mini stránslány volt, hogyha a szexuális kisugárzást akarod mutatni. Hát ugye a Nicki Minaj-ban a Cardi B szerintem már egy pár szinten feljebb van, és érdekes, hogy náluk, akik még jobban ki is rakják magukat a kirakatba, én nem érzem azt a fajta ilyen ember összeomlasztó dühöt a közvélemény meg az emberek szempontjából, miközben egyébként nyilvánvalóan ők is rengeteg támadást kapnak, de nem látsz most már politikusokat a tévében arról beszélni, hogy Cardi B-t le kéne lőni, mert megrontja a keresztény fiatalokat és a sátán kultúráját propagálja. Miközben egyébként máig vannak egyébként ilyen gondolattal rendelkező politikusok, de egyszerűen, mint hogyha vagy a küszöb került lejjebb, vagy amit te mondasz, hogy az értékrendünk alakult át, de közben mindannyian tudjuk, hogy ez az értékrend, ez nem univerzális, ez nem mindenkire vonatkozik még mindig.
Persze, persze, így van. Azért, amit mi megtapasztalunk az értékrend változáskor, azt mi egy saját kultúrkörünkre lebontott közegből szűrjük le, úgyhogy nyilván de nem értjük hajszál pontosan, de én azt látom, hogy hát most vissza kell utalnom Madonnára, mert hogy a női előadók, akik a szexualitásukat felvállalva kommunikáltak, és nem csak szexualitást, hanem bármiféle társadalmi tabu témát, tehát a vallást, mint intézményt, és annak képviselői politikát, ez egy új dolog volt a pop, főleg a popzenében. A zenében nem volt új dolog, hiszen a zene mindig társadalomkritikus volt, de popzene az abszolút I only wanna be with you szinten volt megragadva. És a Madonna a szexualitással való kommunikáción keresztül egy csomó más társadalmi kérdésről kommunikált, és szerintem az, hogy most Nicki Minaj és Cardi B azt teheti, amit csak szeretne, és hogy annak a 90-es évek elején az, hogy levesznek egy videóklipet az MTV műsoráról, az egy iszonyatosan komoly dolog volt, amiről az egész világ beszélt. Ma pedig az emberek nagy része nem tudja azt, hogy egy előadónak új videóklipje jött ki, mert egyszerűen egy teljesen más kategóriában van ma egy érkező videóklip, mint akkoriban. És az, hogy itt tartunk, ahol vagyunk, közötte abszolút természetesen Britney-vel, ez egy út volt, amit szerintem Madonna kezdett el kikövezni.
Így a vége felé még egy apró rövid kérdés, hogy nem tudom, te mennyire követed a Britney-nek az mondjuk az Instagramját.
Abszolút követem. Ma írtam neki, hogy you are beautiful.
Na, akkor tényleg te vagy a legjobb ember erre. A dokumentumfilm végén van egy olyan rész, ahol rengeteg Britney mozgalmár beszél arról, hogy nagyon aggasztó az Instagramja alapján, amiket látnak, hogy szerintük kódolva kommunikál, hogy láthatóan a tartalmak, amiket ott megoszt, azok nem egy boldog ember tartalmai, ez egy szabadságra vágyó ember tartalmai, viszont egy bizonyos szinten már én összeesküvés elméleteket is érzek benne. Te személy szerint mit dekódolsz az ő feedjéből, mert valószínűleg te egy kicsit távolságtartóbb vagy, mint az ilyen teljesen őrült mozgalmárok.
Oké. Hogy mondjam ezt úgy, hogy legyek objektív is, de ugyanakkor ne legyek ítélkező. Nehéz, de megpróbálok válaszolni. Szerintem összeesküvés elméleteket belelátni nem érdemes. Tehát a kódnyelvek, én is olvastam ilyesmiket, hogy bizonyos dolgokat ismétel, és hogy azzal biztos segítségért kiállt, és jelezni szeretne. Tehát, hogy ezek mind, bármiről van szó, minden mögé láthatunk különböző összeesküvés elméleteket, úgyhogy ebben el lehet mélyedni, mint érdekesség, de én nem ebben látom a választ. Én azt látom, hogy őt egyszerűen az élet megváltoztatta, és megváltozott az, ahogy beszél, az, ahogy táncol, az, ahogy kommunikál, de ez egy teljesen érthető és természetes dolog abban a helyzetben, amiben ő van. Tehát én azt gondolom, hogy az lenne a furcsa elvárás, hogyha azt gondolnánk, hogy ennek a lánynak úgy kell viszonyulni az élethez, ahogy azt megtette, amikor a Baby One More Time-t énekelte, vagy az Upside Did It Again-t, vagy a Toxic-ot, tehát hogy ő nem az, mint ahogy egyikünk sem az, akik voltunk 10-20-30 évvel ezelőtt. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy lesz ő még egy sokkal boldogabb, kiegyensúlyozottabb és felszabadultabb élethelyzetben is, és ez biztos tükröződni fog majd az Instagramján is. És szerintem az, hogy aggódunk érte, az jogos, és erről is szól maga az egész Free Britney kampány, mert jó, hogyha felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez ebben a formában egy nagyon-nagyon súlyos emberjogi visszaélés, és én mint Britney zenéjét is kimondottan nagyra értékelő ember, én tényleg azt tudom mondani, hogy a művészetét szeretnénk visszakapni. Mert engem baromira érdekel, megint most egy fél mondatban csak még madonnázok, hogy én elmentem megnézni ezt a Madame X tourt, a legújabb turnéját, és hogy nyilván nem az a Madonna, akit a Blonde Ambition tourban lát az ember a csúcsos melltartóval, de hát miért lenne az? Szóval kíváncsian várjuk, hogy az ember, a művész mivé for ki, és ezt nem lehet elvenni tőle, hogy ezt végigvihesse.
Mert hát végül is, ha belegondolunk abba, ezt most ők elvették tőle, mert 2008-tól kb. Csak Las Vegasban volt egy rezidenciája, és nem is nagyon volt más, ha jól tudom.
Tőle.
Igen, igen. Hát igen, bevallom őszintén, hogy én tehát szeretem mindig, amikor meghallom Britney hangját egy ilyen dance számban, mert mindig szeretem hallani, meg örülök neki, hogy van munkája, de azért várom, hogy kreatívabban dolgozhasson, mert az utóbbi évekből azért kevés olyan dal van, amit rendszeresen dúdolok.
Jó. Kristóf, nagyon szépen köszi, hogy szakadottál rám időt, és reménykedjünk benne, hogy ennek egy happy ending lesz a vége. Én nagyon szeretném, mert nézd meg te is a dokumentumfilmet, vagy nézd végig, nézd végig, mert...
Már teljesen készen állok rá, tehát igazából nem, azért nem néztem meg, mert úgy érzem, hogy ennek egy kicsit ilyen ceremónia jelleget kell kerítenem, hogy nem akarom csak így megnyomni a gombot.
Hát figyelj, igen, és készülj valami csokival vagy fagyival, mert elég megrázó az eleje, szóval azt mondom így előre, de tényleg nagyon szépen köszi, hogy ráértél, és ilyen jót dumáltunk erről. Akkor további szép napot neked, Kristóf, és akkor remélem, hogy beszélünk máskor.
Ha tetszett az adás, akkor nézzétek meg a Marilyn Manson-os adásunkat is, vagy iratkozzatok fel ránk YouTube-on, kövessetek be Spotify-on, vagy lájkoljatok Facebookon, vagy Instagramon, kövessetek, ahol éppen kényelmesek vagyatok, 5 csillagos értékelés iTunes-on, és ezúttal szeretném megköszönni a Sennheisernek, a Lenovo-nak és a Samsungnak, hogy támogatták ezt az adást, mert nélkülük nem